van, szeretett ünneplő testvéreim! Miután megszűnt a római birodalom, egész Európában a királyság lett az ismert államforma. És aztán, ahogy teltek az évszázadok, jöttek háborúk, jöttek különböző forradalmak, és az uralkodókat hol kivégezték, hol leváltották, hol éppen számüzetésbe küldték. Úgy alakult a dolog, hogy a 20. század fordulóján Európában csak 3 államban nem volt királyság, ott köztársaság volt, a többi államokban pedig monarchia. Ma pedig az a valóság, hogy Európában 12 monarchia van, ebből is 2-t alig lehetne annak mondani, hiszen Andorában a mindenkori francia köztársasági elnök az egyik püspökkel közösen töltik be az államfői posztot, a Vatikán pedig hát az úgy működik, hogy semmi más államforma nem nevezném monarchiának, bár ide szokták sorolni. Ebben a 10, ne számítva Andorát és ne számítva a Vatikánt, ebben a 10 monarchiában ezek a királyok többnyire megtartották a címeiket, vagyonukat, kastélyaikat, békében élnek, alá kell vessék magukat egy csomó protokoláris előírásnak. Én azt mondanám, gondolom nem bántom meg őket, hogy amolyan díszpincsik, kiket imitamot bemutatnak, mutogatnak, de valaki azt mondta szellemesen, hogy uralkodnak, de nem kormányoznak. Ez a Vatikánra úgy érvényes, hogy ott a pápa kormányoz, de nem uralkodik. És ha már szóba hoztam, akkor engedjék meg, hogy meg is említsem azt a 12 monarchiát, amely ma még Európában működik. Az első akkor Andorra, Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, amit Angliának nevezünk, aztán Hollandia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norvégia, Spanyolország, Svédország és a maga sajátos jellegével a Vatikán, ahogy mondtam. Azért hoztam szóba ezeket, kedves testvéreim, Krisztus király ünnepén mondandóm bevezetőjeként, hogy valahol érzékeltessem testvéreimmel azt, hogy Jézus Krisztusnak a királysága nem egy ezen királyságok között. Jézus Krisztus királysága ezekkel a még létező királyságokkal szemben mindössze annyi affinitást mutat, ezek az uralkodók, ha hívő emberek, ha hitüket gyakorló keresztények, akkor királyként ők is alattvalói az egyetlen királynak, Jézus Krisztusnak. És pedig azért, mert Jézus Krisztus már nyilvános életében világossá tette mindenki számára, hogy az ő országa nem itt vagy ott van, az ő országa nem földrajzi keretek közé szorított birodalom. Ő azt mondta, az ő országa köztetek van, másik megfogalmazásban az Isten országa bennetek van. És hozzátette nem egy alkalommal és Pilátus előtt is, hogy az ő országa nem ebből a világból való. És annyira nem ebből a világból való Krisztus országa, Krisztus királysága, hogy már Krisztus, amikor meghirdette az Isten országát, mert ez volt közénk jövetelének az első lépése, hogy meghirdette az Isten országát, hogy valamilyen formában hallgatósága megértse, hát hasonlatokhoz kellett folyamodnia. Még akkor is sokszor elsikkadt a lényeg. Hasonlította a jó maghoz, amit a gazda fog és elvet a szántóföldbe, aztán ha alszik, ha nem alszik, az kicsirázik, szárba szökken és felnő. Hasonlította a mindennél kisebb mustármaghoz, amely amikor megnő, fává terebélyesedik, hasonlította az ő országát, a tésztát, a három béka tésztát megkeresztő kovászhoz, hasonlította a földbe ásott kincshez, amelyet amikor megtalál a kincskereső, akkor eladja mindenét, és ezt a kincset akarja megvásárolni, mert ez számára a legfontosabb. Hasonlította a mindenféle halat összefogó hálóhoz, hasonlította az érkező vőlegényre váró, várakozó tíz szűzhöz, hasonlította a szolgáit elszámoltató királyhoz, de hasonlította ahhoz a királyhoz is, aki fia számára mennyegzőt rendezett. És amikor a meghívottak nem voltak méltók rá, akkor mindenféle embert beterelt, csak hogy megteljen a mennyegzős lakomának a háza. Országával kapcsolatban azt is elmondotta Jézus a maga sajátosan egyszerű, mély és nagyszerű ige hirdetésében, hogy a gazdagoknak nehéz lesz bejutni oda. Elmondta, hogy aki megalázza magát, az a legnagyobb a mennyek országába. Elmondta azt, hogy ott egy megtérő bűnösnek, a századik megtalált bárányának, az elcsatangolt megtalálásának jobban örülnek, mint az önelégült igazaknak. Elmondta, hogy nem jut be oda mindenki. Elmondta azt, hogy ezt gyermeki lélekkel kell fogadni. Nikodémusnak elmondta, s ez mindenkinek szól, ahhoz, hogy bejussunk Isten országába, újjá kell születni lélekben és igazságban. Aki kezét az eke szarvára tette, az nem nézhet már hátra, nem tekinthet vissza, mert ezzel alkalmatlanná válik Isten országára. Elmondta, hogy a vámosok és az utcanők sok-sok embert megelőznek Isten országában. És egy alkalommal azt is elmondta, hogy számunkra mindenek előtt a legfontosabb Isten országát és annak igazságát keresni, mert a többit mindenhez hozzákapjuk. Szent Pál apostol, akit Jézus az ellentáborból hívott meg, és tett országának élenjáró apostolává, olyan apostolává, aki egyedül több eredményt tudott fölmutatni, mint az összes többi 11, leveleiben sokszor szól erről az országról. Én mindössze 4 levélből szeretnék idézni egy-egy nagyon fontos gondolatot. Az első 2 a korintusi levélből van. Azt mondja a 15. fejezetben, biztosítalak testvérek, hogy test és vér nem örökli Isten országát. Ugyanabban, de a 6. fejezetben azt mondja, ne ámítsátok magatokat sem paráznak, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelvő, sem fajtalan, sem tolvaj, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló, nem részesül Isten országából. A római levélben azt mondja, Isten országa nem eszem iszom, hanem igazság és béke és öröm a Szentlélekben. És a legutolsó, a 2. Tesszaloniki levélben ezár, Isten országáért egyeseknek szenvedniük kell. Nos, Krisztusban szeretett ünneplő testvéreink, Anya Szent Egyházunk Krisztus király ünnepén a golgotai dráma egy Szent Lukács evangélista által egyedül megörökített jelenetét, epizódját olvastatta föl velünk. Ez a drámai jelenet, ha nyitott szívvel, ha nyitott lélekkel hallgatjuk, bevezet bennünket Jézus Krisztus uralmának, királyságának a titkába és a mélységébe. Mert ő ott a király, a kereszten is király volt. Ő ott a kereszten is királyként viselkedett. És hogy megértsük, most úgy mindenikünk próbálja lelki szemei elé állítani ezt a golgotai jelenetet. Ott van középen Jézus a maga keresztjén, kezei és lábai rászögezve, és ott van a két gonosztevő, meg ott alattuk, ott van az a bizonyos tömeg. Jézus ott középen, akkor és ott az én, az ön, az egész világ bűneiért vezetett, az atyát készült kiengesztelni. Számomra annyira döbbenetes, hogy az atya irgalma, az atya megbocsátó szeretete találkozott Jézus minket halálig elmenő szeretetével, illetve az atya iránti halálig elmenő engedelmességével. És itt van egy meccés pont. De az atya irántunk való szeretete és irgalma találkozott Jézus minket szerető és az atyának engedelmeskedő szeretetével. Ez a keresztnek a szíve, ez a keresztnek a legmélyebb pontja. Ugye, mit jelent ez? Még értelmesebben megfogalmazva, annyira szeretett, hogy belehalt. Annyira szerette az atyát és engem és önt és minket, hogy belehalt. Az én, az ön, a mi bűneinkért halt bele. És királyi módon csak király tehet ilyet. Az, aki teljesen szabad, aki mindenek fölött áll. Hiszen ő maga mondta, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. De ebbe a fiú is beleegyezett. Nem a fiú akarata ellenére adta az atya értünk bűneinkért, hanem a fiú is annyira szeretett, hogy teljes szabad akaratból meghalt értünk. Ez volt a világ bűnének az ára, és ő ezért a pillanatért, ezért az óráért lett emberré, ezt tanította 3 éven keresztül nyilvános működése idején, és ezt akarta megértetni velünk ott a Golgotán. És valójában ezzel a cselekedetével egyetlen egy dolgot akart, tágra nyitani, átléphetővé tenni Isten országának a küszöbét, a kapuját. Addig nem volt átléphető Isten országának a kapuja. És most tovább tartva ezt az elmélkedést, ahogy mondtam, figyelj, tegyük oda lelki szemeink elé az egész golgotai képet. Tudva azt, hogy akkor és ott mi történt, azt gondolnánk, jó érzésű emberként, hogy ekkor és ott a Golgotán döbbent csendnek kellett volna lennie, hiszen valami olyasmi történt, ami soha nem történt el addig, és utána sem tud történni, mert ez egyszer megtörtént valósága. Éppen akkor volt folyamatban a mi megváltásunk. És mondom, úgy gondolnunk, hogy akkor döbbent csendnek kellett volna lennie. Na követni? Akkor azt írja az evangélista, ami vámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak, a katonák gúnytűztek belőle, az egyik megfeszített gonosztevő pedig káromolta. Ebben a hangzavarban, ebben a pokoli lármában csupán egyetlen egy valaki fordul feléje, és ez nem más, mint a jobblator, aki miután megfette káromkodó társát, így kérlelte Jézust, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. És hallja a választ, még ma velem leszel a paradicsomban. Mit mondott Jézus nyilvános működése idején? A vámosok és az utcanők meg fognak előzni benneteket Isten országába. Itt van egy halálra ítélt nyomorult, valószínű gyilkos is lehetett, mert csak úgy nem végezték volna ki. Megelőzött mindenkit Isten országában. átlépte a küszöböt. Kicsit még várjunk, térjünk vissza a gondolathoz. A világ, kedves testvéreim, úgy látom, semmit sem változott. Ahogyan akkor és ott viszonyultak Jézus Krisztushoz, és az általa meghirdetett Isten országához, ugyanúgy viszonyulnak ma is. Ma is vannak, jaj, de milyen sokan vannak, bámészkodók, vannak gúnyolódók, vannak mindenből gúnytűzők, és vannak a bal lator szintjén Istent káromlók is. És ez félelmetes valahol. De üzenem, mondom, kiáltom kedves testvéreimnek a lelkébe akarom írni, ne féljünk tőlük, inkább sajnálattal tekintsünk rájuk, mert ők áldozatok. Áldozataik a szüleiknek, áldozataik a testnek és a vérnek, a végig nem gondolt filozófiáknak, a népámításnak, egy-egy kificamodott rendszernek, magyarán a gonosz léleknek, mert a gonosz lélek ezeken keresztül operált. Erre is fölhívta már Jézus a figyelmünket, amikor azt mondta, aki titeket megvet, engem vet meg, aki titeket gyaláz, engem gyaláz, aki titeket üldöz, engem üldöz. Aki titeket nem fogad be, engem nem fogad be. Most ezek a testvéreink, sajnálom, de kívül lekedtek Krisztus király országán. Kőkjükben, megtévesztett voltukban, nem tudják átlépni az ország igen-igen magas küszöbét. Ennek az országnak a küszöbe három lépcsőfokból áll. Alázat, bűnbánat, megtérés. Alázat, bűnbánat, megtérés. Arra buzdítom testvéreimet, hogy ebben a pokoli zajban mi legyünk, határozzuk el a mai vasárnap, hogy a jobb latornak leszünk a követői. Mert úgy tűnik, és ez világos, ő volt az egyetlen ott a Golgotán Krisztuson kívül, aki megértette az Isten országának a lényegét, Krisztus királyságának a lényegét. Nem tartott a visszhangként egymástól átövett szavakat kiabáló tömeggel, tehát nem lett visszhang, egyenes gerincű emberként rendre utasítja gőgös társát, beismeri bűnös voltát, tisztában van azzal, hogy a bűnért büntetés jár, védelmére veszi Jézust. És a Bibliának egy szava sem véletlen azt írja, hogy Jézus felé fordult. Jézus felé fordult. És feléje fordulva kéri, Jézus emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. És ezzel a magatartásával, és ezekkel a szavakkal emberünk átlépte az ország küszöbét. Belépett Jézus Krisztus királyságába. Vagy mondhatnám úgy is, hogy Jézus Krisztus királysága belépett az ő szívébe, beérkezett az ő lelkébe. Emlékeznek, amikor Zakeust Jézus leszedi a fáról, és Zakeus megrendülten szétosztja mindenét, azt mondja az evangélista, ma üdvösség érkezett ebbe a házba. A szív. És ebben a pillanatban ennek az embernek a szívébe, a lelkébe belépett, beköszöntött, beérkezett Jézus országa, Jézus királysága. Igen, mert az ember át tudta lépni a küszöböt. Volt benne alázat, volt benne bűnbánat, meg volt a megtérés. De a szeretett ünneplő testvéreim, 2019 Krisztus király ünnepén tegyünk fel magunknak pár kérdést. Az első kérdés legyen ez, én Krisztus királyságának a tagja vagyok-e? Elkezdte Isten országa az én lelkemben, az én életemben a maga létét? Bennem már működik-e az Isten országa? Vagy talán templomba járóként is ott toporgok valahol a küszöbnél, mert nincs bennem alázat, nincs bennem bűnbánat, nem akarom elhinni, hogy meg kell térnem, meg kell változnom, és ezért kívül rekedek Isten országán. Kérjük Krisztus királyt, ajándékozzon meg bennünket a maga végtelen kegyelmi tárából, alázattal, bűnbánattal, a megtérés kegyelmével, hogy hozzánk is eljuthasson, az én lelkemben is elkezdhesse életét, működését Krisztus királysága, az Isten országa. Amen.